Prédikáció 2010. március 21.
Fennállva halljuk Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 20. fejezetben a 9-től 19-ig terjedő versekben. Aztán ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták, a munkások így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik. Akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nyugtalanító példázat ez. Nyugtalanító, mert tele van erőszakkal, és úgy tűnik, hogy nincs is kiút ebből az erőszakból. Arról álmodozunk, hogy valahogy ezt meg lehet állítani az emberiség történetében, történelmében. Meg lehet állítani az egyéni életünkben, a sorsunkban. És ahogy telnek az évek, egyre inkább eljutunk arra a belátásra, hogy mindig újra történik és újra ismétlődik. Ez a példázat, amit Jézus elmondott a korabeli hallgatóság számára, világos, egyértelmű, beazonosítható volt. Palesztina szegény ország volt, nehezen lehetett benne boldogulni, aki tehette és képes volt rá, kivándorolt, és máshol próbált szerencsét. És nem csak a szegények, nem csak a zsellérek, hanem mint ebben a történetben olvassuk, olyan emberek is, akik esetleg tehetősebbek voltak, vagy legalábbis volt valamiük, volt egy földbirtokuk. Itt erről van szó, hogy van egy gazda, akinek van egy földbirtoka, elmegy távol idegen országba, és kiadja az ő birtokát munkásoknak. Általában megegyeztek abban, hogy hogyan lesz a fizetség, lehetett pénzben, lehetett terményben, lehetett a termény valamely százalékában. Nyilván itt is történt egy egyesség, eljött az idő, hogy a gazda elkérje a ráeső részt, és úgy tűnik, hogy a szőlő bérbevevői úgy gondolták, hogy ezt ők nem fogják megtenni. Úgy gondolták, hogy ők kisajátítják ezt a szőlőt. Ez a történet valószínűleg nagyon sokszor megtörtént ott, Palesztinában. Akik hallgatták, egy mindennapi történetet hallottak, amely most egy példázat formájában jelenik meg. És azt gondolom, hogy ezek a pontjai számunkra sem idegenek. Hiszen arról van szó, hogy valami olyasmivel kell nekem hülyen sáfárkodnom, ami nem az enyém, amit gyarapítanom kell, amiből nekem is hasznom van, de amiből adnom is kell. Azt gondolom, hogy ma a magyarországi közélet ettől fuldoklik, hogy azok, akik valamit arra kaptak, hogy azt használják, forgassák, gondoskodjanak róla, közpénzek, közhivatalok, közösségi közlekedés. Úgy gondolták, hogy azt ők megtehetik, hogy kisajátítják, hogy elveszik, hogy a maguk zsebébe teszik, és hogyha valakik ennek szólni mernek, akkor kikérik maguknak. Azt gondolom, hogy mi is el tudjuk helyezni ennek a példázatnak a világát a mi világunkba. A példázat ugyanakkor, még egyszer mondom, rendkívül nyugtalanító. Nyugtalanító, mert tele van erőszakkal, és valahogy a történet vége egyáltalán nem tűnik megnyugtatónak. Hiszen megölik a szolgákat, vagy legalábbis a Lukács evangéliuma szerint nem gyilkosságról, de minimum meggyalázásról van szó, megveretésről van szó, és a végén pedig megölik a fiút. Itt már gyilkosságról. És aztán pedig a gazda igazságtételéről szól, amiben ő is egy hadsereget küld ezek ellen az emberek ellen, és szétszórja őket, kardélyre hányja őket. Mindenhol erőszak és halottak. Nem túl megnyugtató ez a történet. És azon a ponton sem túl megnyugtató, amikor végigolvassuk, és az a gondolatunk támad, hogy hát hogy lehet a gazda ennyire naív? Miért ilyen kicsi az emberismerete? Miért nem tudott olyan embereket fölfogadni, akik... hát tisztességesen végzik a munkájukat. Miért ilyeneket választott? És ha már ilyeneket választott, akkor miért van az, hogy elküldi az egyik szolgát, látja, hogy mi történt, elküldi a következőt, elküldi a harmadikat. Miért nem tanul? És hogy jött az az őrült ötlete, hogy a szeretett fiát küldi el? Valahogy nem stimmel ez nekünk. Így cselekednénk mi? Megtennénk ezt? Nézzünk igazán a szívünkben és a lelkünkben. Azt gondolom, hogy ennél azért egy idő után, ha naivak is vagyunk, de próbálnánk racionálisabban gondolkodni, és azt az utolsó lépést egy kicsit előrehozni, ami a rendcsinálásról szól, és az igazságtételről szól. Igen, úgy kéne tennie. Na de mi történik akkor, ha folytatjuk a történetet, ha a szélnek ereszti ezeket a szolgákat, kardélyre hány őket, szétszórja őket, és fölveszi az új csapatot, azok biztos tényleg nem fognak eljutni idáig? Vagy a tapasztalataink és a történelem nem arról szól, hogy ez újból és újból újra kezdődik? Hogyan lehetséges ebből a kiút? Azt gondolom, hogy sokkal inkább kérdéseink vannak, semmint tudnánk igazából a megoldást. De érdemes ezekkel a kérdésekkel, ezekkel az érzésekkel és ezekkel a gondolatokkal szemlélni ezt a példázatot. Milyen az, amikor a következetes jóság és a következetes gonoszság összeütközik? Mit tudunk meg egy ilyen példázatból, egy ilyen történetből, az Istenről, az emberről és Jézusról? Az Istenről azt tudjuk meg, hogyha azonosítjuk a példázatbeli gazdával, hogy végtelen benne a bizalom. Bizalommal van irántunk. Bizalommal van az ember iránt. Hogy bár az ő teremtett világa, ez a világ, amiben élünk, az ő tulajdona, mégis ránk bízza. Szabadon cselekedhetünk benne. Bízik abban, hogy tisztességgel és jól fogjuk végezni ezt a feladatot, hogy meg fogjuk becsülni ezt az ajándékot. Aztán azt is látjuk, hogy ez a gazda számunkra bosszantóan és elfogadhatatlanul türelmes. Küldi az egyik követet a másik után. Azt gondolom, hogy így van a világban, így van a történelemben, és így van a mi életünkben. Újból és újból próbálkozik. Újból és újból rájövünk arra, hogy rossz úton jártunk. Hogy félre sikerültek a dolgaink. Hogy kudarcot vallottunk, és nem jön az ítélet. Talán meg is érdemelnénk. Talán az embervilág is megérdemelni. De nem, jön az újabb lehetőség. Ami arról szól, hogy vedd észre, hogy ez nem a te birtokod. Vedd észre, hogy meg kell nyitnod a szívedet. Hogy abból, amit én adtam, abból vissza is kell adni. És aztán hallunk ennek a gazdának az aggodalmáról. Amikor egyre inkább látja, hogy a próbálkozásai kudarcot vallanak. Hallunk az Isten aggodalmáról. Mit tegyek? Mit tehetek? Hogy a szívüket a jóra fordítsam. És aztán hallunk egy ítéletről. Egy igazságos ítéletről, amivel szemben kérdéseink és kétségeink vannak. Aztán hallunk az emberről. Az Isten iránti bizalom előjogokat ad. Arról, hogy ez a szőlősket mindennel fel van szerelve. Hogy van kerítés, van présház, van torony. Ad eleget és mindent a föld. Ahhoz, hogy éljünk belőle és éljünk általa. És itt van a szabadságunk is. Azt tehetünk igazából, amit akarunk. Csak egyről nem szabadna elfeledkeznünk, hogy felelősséggel és elszámolással tartozunk. Szó van ebben a történetben a felelősségünkről is. És aztán szó van arról az emberről, aki ki akarja sajátítani a szőlőt. A szőlőskert Isten országának a szimbóluma. Kisajátítani az Isten országát. Ez a vallásos embernek a kísértése. Az én hitem, az én meggyőződésem, az én életformám az egyetlen igaz. És ha jön valaki, hogy ez nem biztos, hogy így van, akkor egyre dühösebb leszek, ha meg egyenesen Krisztussal találkozom, akkor még dühösebb leszek, hogy nem úgy van az Isten országában, ahogy én elképzeltem. Kisajátítani az Isten országát a vallásos, fundamentalista ember kísérlete és kísértése. És hallunk az ember kiszolgáltatottságáról is, hiszen a szolgák, akiket elküldtek, kiszolgáltatottak voltak, és el kellett szenvedniük a verést és a meggyalázást. És értesülünk ebben a történetben arról is, hogy Jézusnak mi az igénye. Elmondja, hogy ő a szeretett fiú, és hogy ő szeretettel jön a világba, és hogy a következetes erőszak és gonoszság ellenére is jön a világba. És értesülünk ebből a történetből a halálról is, a fiú haláláról, Jézus haláláról. Pedig a gazda úgy küldte el, hogy remélem, hogy őt meg fogják becsülni. Nem azért küldte el az Isten Jézust, hogy ő áldozat legyen. Nem azért küldte a fiát, hogy föláldozza, hanem azért, mert azt remélte, hogy őt megbecsülik. Nem így történt. Megölték. És eljutunk a példázat nyugtalanító végéhez. Mi jöhet ezután? ezután az ítéletnek kellene jönni. Ezután a jogos ítéletnek kéne jönni az életünk felett. Nem ez történik. Helyette a Golgotai keresztet látjuk. Nem azért, mert az Isten föláldozta ott a fiát, hanem azért, mert a következetes szeretet nem tehetett mást. Mert Isten úgy akarta, hogy ne ez legyen a példázat vége, hogy erőszakot erőszak követ, és ez egy őrült körforgásba megy tovább. Hanem akart nyitni számunkra egy távlatot, egy perspektívát arról a szeretetről, amelyik el tudott menni idáig. Egészen odáig, hogy engedje, hogy kitombolja magát rajta az erőszak. Mindnyájunk agresszivitása és erőszakossága. Ezt egyikünk se tenné meg, és jól is van így. Ezt egyedül az Isten fia tette meg, értünk. És ez a tett arra hív minket, hogy keressük a módját. Egész életünkben keressük a módját, hogy hogyan tudjuk megállítani azt az erőszakot, amelyet tudjuk, a realitásból tudjuk, hogy újra ismétlődik, újra termelődik. Újra szembe kell vele néznünk magunkba, szembe kell vele néznünk körülöttünk. De mégis mi így készülünk a húsvétra, hogy ezt az Isten fiát nézzük, aki más véget adott ennek a példázatnak. Amen.